Szeretettel köszöntjük Önöket, kedves hallgatók! Isten hozott mindenkit Szent Háromság vasárnapján. Ez itt a legújabb gondolatébresztő, és Lesz Zoltán református lelkipásztorral éppen ennek az ünnepnek a lényegét próbáljuk megragadni a mai alkalommal. Ila Ildikó vagyok, és köszöntöm Önöket.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Hogyan is kell nekünk a Szent Háromságra gondolnunk, hogyan kell elképzelnünk a Szent Háromságot? Miért is így beszélünk Istenről, mint aki három, de mégis egy?
Köszönöm, hogy megfogalmaztad a kérdéseimet. Vegyük sorra szerintem, hogy nem maradjunk le semmiről. Hát elsősorban ugye kezdjük azzal, hogy miért van szüksége Istennek arra, hogy őt Szent Háromságban, vagy őt egy háromságban képzelje el az ember. Vagy itt is az történik, hogy nem is neki van szüksége rá, hanem az embernek?
Köszönöm, hogy megválaszolod a kérdéseket, amelyeket felteszel. Így van, így van. Az embernek van szüksége erre, és hát a Szent Háromság lénye azért nagyon fontos a hitünk szempontjából, mert tulajdonképpen arra mutat rá, ugye ez a három egymástól különböző, de mégis egy személy, tehát Istennek az egységben ebben a háromságban. Ahogyan Istennek a váltságműve és Istennek a jelenléte megvalósul, megmutatkozik az emberek életében. Tehát ugye van a klasszikus felosztás, ami úgy hangzik, hogy az Atya Isten az, aki teremtő, aki mindenek életet adott. A Fiú Isten, Jézus Krisztus az, aki váltságot hozott, önmagát adta, egy áldozatot mutatott be minden egyes embernek a bűnért, és a Szent Lélek pedig, a Szent Lélek Isten az, amely erősít, amely vígasztalóként, ugye Jézus is ezt ígéri, hogy ha én majd nem leszek köztetek, mondja a tanítványoknak, akkor elküldöm hozzátok a vígasztalót. Tehát, hogy három különböző, úgy is mondtam, három különböző aspektusát, három különböző megnyilvánulási formáját látjuk itt az Istennek, ha lehet ezzel itt példához. De bármilyen példát hozunk fel, az a példa egy picit sántít, de lehet, hogy segít megérteni azt, hogy mi is a Szent Háromság. Sokan azt szokták mondani példaként, egyszerű példa, hogy úgy kell ezt elképzelni, mint például a víznek a három halmaz állapotát. Ugyanaz a víz, de mégis három különböző megnyilvánulási formája.
A teremtéskor ugye azt mondja Isten, hogy a saját képére alkot embert, hogyha a Szent Háromságot ragadjuk meg, akkor elképzelhető az ember úgy, mint egy háromság?
Szerintem nem vonatkoztatható, vagy legalábbis nem ilyen értelemben. Amikor a teremtéskönyv azt mondja, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert, akkor tulajdonképpen egy olyan dolgot mond el, az embernek a feladata, tehát ugye ez a saját képére való teremtés, ez nem az ember minőségéről beszél, hanem az embernek a rendeltetéséről. És az embernek az a rendeltetés, hogy Isten képét hordozza a világban. Tehát amikor azt mondja a Szentírás, a teremtés történet, hogy Isten a saját képére teremtette az embert, értelemszerűen nem azt jelenti, hogy olyan lett az ember, mint az Isten. Mert hogy mi emberek véges lények vagyunk, tökéletlen lények vagyunk. Ez azt jelenti, hogy Isten arcát hordozzuk, Istennek a lényére mutatunk rá. Tehát az embernek az a feladata, hogy az életében Istennek a lényére mutasson rá.
Igen, de hogyha érted, tehát hogyha az embernek van szüksége arra, hogy felbontsa az Isten lényét, vagy az Isten fogalmát, akkor nyilván azért van erre szüksége, mert valahogy az ő végessége, az ő korlátolt elméje csak így tudja felfogni, hogy hogyan működhet az Isten. Tehát hogyha az apát nézzük, a teremtő Istent, aki odaadja a fiát, annyira szereti az embert, és nézzük a Fiú Istent, aki önmagát adja oda. Tehát az emberben mind benne vannak ezek a tulajdonságok.
Igen, így van. De
ezeket mind át tudjuk érezni.
Igen. Az embernek van szüksége arra, hogy jobban megértse Istennek a lényét. Mégis ugye nehéz nekünk ezt megértenünk. C.S. Lewis-nak a neve ismerős számodra, biztos sok hallgató számára is. Ha máshol nem, akkor a Narnia krónikáinak a szerzőjéről van szó, aki egy mélyen hívő keresztény volt, és egy apologéta is, tehát hogy nagyon sokan írása van, amelyben a keresztény hit mellett
Érvel mondhatnánk,
és ő hoz fel egy ilyen példát a Szent Háromsággal kapcsolatosan, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint a különböző dimenziókat. Tehát egy dimenzióban egy pontot tudok rajzolni. Két dimenzióban megtörténhet az, hogy több vonalat húzok, például egy négyzetet. Egy dimenzióval feljebb lépek, akkor már egy kockát tudok alkotni, egy háromdimenziós tárgyat. És valahogy így kell elképzelnünk az Isten megismerését is. Tehát, hogy nem értjük teljesen azt, hogy is van ez a háromság. Tehát a mi dimenziónkban mindenki egy különálló személy. Te egy különálló személy vagy, én egy különálló személy vagyok. Mi nem vagyunk egy személy. Egy olyan kapcsolat van, amelyben mindez megtörténik, vagy meg kellene, hogy történjen, ez a házasság. Amire azt mondja a Szentírás, hogy lesznek ketten egy testé. Tehát, hogy két különálló személy mégis valamiben egy nagyon fontos szövetségben egy személy. De mi önmagunkról úgy gondolkodunk, mint egyénekről. És éppen ezért nehéz nekünk megérteni azt, hogy egy személyben hogy lehet három. Nem három különálló entitás, de hogy mégis három olyan megnyilvánulási forma, amely számunkra lehet, hogy idegen. Megfogalmazás kérdés az, hogy erre hogyan tekintünk. Nagyon kell vigyázni arra, hogy nem három különböző Istenről van szó, ugye? Tehát nem három különböző Istenről van szó. Egy Istenről van szó, aki egy személyben mégis három. Ezért lehet, hogy nem szerencsés az a kifejezés, hogy három külön entitás. Mert nem három külön entitás, hanem
egy entitás, három aspektusa.
Három aspektusa, igen, igen. Tehát, hogy valahogy úgy tudnánk ezt elképzelni, mint hogy a három dimenziót, hogy nem mi ebben a dimenzióban élő emberek nem tudjuk teljességgel elfogadni azt, hogy egy valakiben három megnyilvánulási forma is lehet. De attól az még ugyanaz, de mégis különbözik. Tehát, hogy próbálták elképzelni a régiek, hogy az olyan, mint például, amikor a színész, hogy a régen állatokat, maszkokat viseltek, amikor a színész három különböző maszkot tesz fel, de ez sem fedi a teljességet. Tehát.
Ezért kérdeztem arra, hogy az ember tud-e, vagy az emberről tudunk-e így beszélni, mert ugye jelen lehet, jelen lehet testben, igen, jelen lehet lélekben, jelen lehet szellemisíkon, vagy jelen lehet mint három formában egyszerre. Van, aki itt van testben, de agyilag, vagy szellemileg, vagy lélekben teljesen máshol van. Tehát, hogy érted, mire gondolok?
Igen, értem, de mégis egy picit sántít ez a példa azért, mert a Szentírás úgy beszél az embernek a minőségiről, a létéről, mint ami testnek és léleknek az elválaszthatatlan egysége. Az egy dolog, hogy igen, csak testben vagyok itt, mert máshol vagyok a gondolataimban. Igen, ez lehetséges, de hát, hogy ez nem jelenti azt, hogy az két különálló dolog, a testem és a lelkem. Nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. A kereszténységen belül is amúgy van egy ilyen gondolat. Nagyon sok keresztény ember azt gondolja, hogy a lélek az, ami számít, mert a lélek az a fontos, a testsel mi van, az egy teljesen más dolog. Nem, a test és a lélek egységben van. Egy ember, attól vagyok én, aki vagyok, hogy testem van és lelkem van. Ugye a Teremtés könyvében, az ember teremtésekor írja azt a Szentírás, hogy akkor lett igazán élő az ember, amikor az Úristen életnek a lehelletét, a saját lelkét adta bele. Most visszatekintő Pünkösdre, Pünkösdnek az egyik nagy csodája az, hogy Istennek a lelke van az emberben, aki Isten maga. Mégis úgy beszél, önmagáról beszél úgy az Isten a Szentírásban, mint atya, mint fiú és mint szent lélek. És most visszatérnék ahhoz a magyarázathoz, amit ennek a beszélgetésnek az elején említettem. Hogy hogyan is, mert mindig ez a kérdés, hogy a hétköznapi életre lebontva, ugye az mindennapi gondokra, feladatokra lebontva, hogyan mutatkozik meg ez a hármasság? Én csak úgy tudom elképzelni Istent, mint aki a világ mindenségnek az ura, mint aki teremtette ezt a mindenséget, ezt minden hívő ember elfogadja, hogy igen, teremtmények vagyunk. Ez az atyának a műve. Tehát Isten, mint atya, mint a teremtő, mint aki az életet megalkotja, van előttünk. Ha Jézusra gondolunk, előre kell mennünk ebben a történetben, az Istennel való közös történetünkben, a teremtéstől egészen az első húsvétkor történt dolgokig, Jézusnak a kereszt haláláig, ahol pedig egy egyértelmű igen hangzik el az ember létére, az Úristen felül azzal, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten. És most lehetne beszélni arról, milyen ószövetségi vonatkozása van ennek, ugye az áldozatnak, az engesztelő áldozatnak, és hogy miért is volt ez fontos. De a lényeg az, hogy Jézus egy olyan engesztelő áldozatot mutatott be, vagy mondhatnánk azt, hogy az Úristen Jézuson keresztül egy olyan engesztelő áldozatot mutatott be, amely minden egyes engesztelő áldozatot feleslegessé tett. Szabad utat biztosított az Istenhez. Tehát addig a törvény volt az, ami meghatározta az Istennel való kapcsolatot, illetve az Isten kegyelme akkor is ott volt, mert nem egy olyan eset volt, amikor Istennek a kegyelme volt az, ami megtartotta a választott népet, nem pedig a választott népnek az ügyessége és a törvénynek a betartása, mert nem tudta betartani. De addig a törvénynek az uralma volt, Krisztusra eljött a kegyelemnek az ideje. Az, hogy Szentlélekről is beszélünk, az azért fontos, mert Jézus maga mondja azt, hogy amikor ő már elmegy a tanítványok közül, akkor elküldi a lelkét, az Isten lelkét, aki velünk lesz, aki vigasztal, aki ott van minden egyes nehéz helyzetben, és tanácsot ad, és rávezet bizonyos dolgokra, aki segít az újrakezdésben. A léleknek nagyon sokféle munkája van, pünkösd után vagyunk, és hát aki elment templomba pünkösd ünnepén, az valószínű, hogy legalább egy, a léleknek egyfajta aspektusát el tudná mondani az alapján, amit ott hallott. A gyakorlatban is, a hétköznapi életben is meg tudom tapasztalni azt, hogy mit is jelent ez a háromság. Úgy gondolok Istenre, mint Teremtőre, úgy gondolok Jézusra, Jézus Krisztusra, mint Megváltóra, és úgy gondolok a Szentlélekre, mint a vigasztalóra, aki mindig velem, aki mindig velem van. A másik ilyen frappáns megfogalmazás az, az Atya Isten velem, a Fiú Isten értem, és a Szentlélek Isten bennem.
Muszáj meghallanunk, vagy észrevennünk azt, hogy itt egy ahogyan nevezzük, Atya Isten, Fiú Isten, tehát egy családra utal tulajdonképpen, vagy arra családi, tökéletes családi mintára utal, hogyha csak erre gondolunk, ha nagyon hétköznapiasítanánk, és csak arra gondolunk, hogy hogyan működhet egy jó család, akkor gondoljunk csak bele, hogy egy szülő vagy egy apa hányféle formában tud a gyermeke mellett lenni. Ott tud lenni személyesen, de ha nincs ott személyesen, például telefonon a hangjával tud segíteni, vagy el tud küldeni valakit, hogy segítsen a gyermekének. Szóval rengetegféleképpen tudjuk elképzelni, vagy tudjuk megfoghatóvá tenni ezt a hármasságot, amit tulajdonképpen az Istent jelenti.
Igen, nagyon jó az a példa, úgy gondolom. Arra a tökéletes közösségre mutat ez, ugye, a Szent Háromságnak a lénye. Arra a tökéletes közösségre, mert mi még itt nem tapasztalunk teljes mértékben, de amelyet mégis igyekszünk megélni. Tehát ugye, a mi hitünknek az egyik alapvető igazság az, hogy nekünk közösségünk van az Istennel, és azért, amiért nekünk közösségünk van, vagy ebből a közösségből kifolyólag közösségünk lehet embertársainkkal is. És ezt a gondolatot le lehet bontani nagyon szépen a hétköznapi szintre. Attól, hogy én tudom, hogy Isten nekem megbocsátott, attól, hogy tudom és érzem, hogy Isten engem szeret, hogy velem közösségben van, ez felszabadít engem arra, hogy egy ilyen testvéri közösségben legyek az embertársammal. Most a Szent Háromság az egy olyan közösségben van, ami a tökéletes közösség, és amit mi még nem ismerünk. De hitünk szerint majd valamikor, amikor annak eljön az ideje, ezt meg fogjuk ismerni. De addig is mondhatnám azt is, hogy példaként áll előttünk, hogy ez a tökéletes közösség, ami felé mindannyian törekszünk.
Az ismertségnek a gondolata is, ugye, hogy ismer minket, hogy tudja, hogy mi van bennünk, hogy tudja, hogy működünk, hogy Jézus hányszor tett tanúbizonyságot arról, hogy ő tökéletesen tudja, hogy hogyan működik egy ember. Már előre tudta a kérdést, és már előre tudta azt, hogy mit fog érezni, milyen folyamatok mennek majd végben a tanítványaiban. Szóval egy szülő is képes erre, tehát valahogy aki ismeri a gyermekét, aki ismeri azt a közösséget, amiben szervesen rész, él, ott ugyanez van. Tehát, hogyha el is távozik, ha meghal, és már nincs jelen, akkor is szoktuk mondani, hogy na, mama mindig azt szokta mondani, hogy. Tehát ott van, él a lelkisége, a gondolatisága, és az egész lénye gyakorlatilag jelen van, jelen tud lenni.
Ehhez, akár ez a gondolathoz köthető az, hogy például, ha Jézusról beszélünk, és az ő váltságmunkájáról, a Szentírás azt mondja, hogy Jézus az Isten. Ezt valljuk, hogy a hiszek egyben is, és a Szentírás is erről beszél, hogy Jézus Istennel van közösségben, és az Istennel való közösségben szüntelenül közben jár az emberért. Olyan, mint egy szószóló az ember számára. Nem, mintha Isten nem tudná azt, hogy milyenek vagyunk, hogy mire vagyunk képesek, vagy hogy mire nem. De az embernek jó emlékeztetnie magát, hogy van valaki, aki értem, egy jó szót szól az Istennek. Van valaki, aki az én pártomat fogja. Még akkor is, amikor én nem érdemelném meg, hogy a pártomat fogja valaki. Tehát, hogy Jézus ott van is, és ezért jár közben. Értem jár közben. Ugyanakkor a lélek pedig itt van, mert Jézus nincs itt a maga testében. Isten sincs itt. Így fogalmaz az új szövetség, hogy Isten ereje, Istennek a dinamizmusa a lélek által az velünk van.
Tehát miért fontos a Szent Háromság? Miért van szükségünk arra, hogy Istenről, mint Szent Háromságról beszéljünk?
Mert Isten így jelentette ki magát, ugye? Tehát, hogy nem a hasunkra ütöttünk, és kitaláltuk azt, hogy Szent Háromság van, hanem egyszerűen a Szentírásban, abból, amit mi a Szentírásban olvasunk, ezt így értettük meg, hogy Isten egy örökkévaló létező, de mégis Isten három különböző formában jelent meg, és jelenik meg a hívő ember életében.
Annyi mindent mondanék még nektek, de nem vagytok elég erősek, nem vagytok rá felkészülve, mondja ugye Jézus. Hát bízunk benne, hogy azért még nagyon sok mindent meg fogunk tudni hallani, vagy valamilyen formában meg fogunk tudni érteni mindabból, amit ő kijelentett magáról. Most nem csak Jézusról, hanem ugye az egész isteni gépezetről beszélek. Hát köszönöm neked, Lesz Zoltán, hogy egy kicsi aspektusát ismét megismerhettük.
Áldott vasárnapot, áldott hetet kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatók, jövő vasárnap nagy szeretettel visszavárunk mindenkit az új gondolatébresztőben. Mi most a jó reggelt Erdélyre bízzuk önöket a továbbiakban. Én Ila Ildikó vagyok, és minden jót kívánok. Viszont hallásra!